kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület az olvasás fontosságáról készített riportműsorának első részét hallgathatják meg.
Köszöntöm Önöket! A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorát hallják. A mikrofonnál Dóka Viktória. Műsorunkban ma arra keresjük a választ, hogyan lehet olvasó emberré nevelni a gyermekeket. Egyáltalán lehet-e? Vendégeim, Kudlottyák Krisztina, a Felsőfokú Szakképzési Intézet magyar tanára, a Keresztény Balázs olvasó tábor szervezője, Nati Kriskó Márta, a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára. Kudlottyák Krisztina, mint szülő világítja meg a témát.
Elhalad a vonat, haladnak emberek, marad a barna a két szép szemével, az arcon megremeg, ha megyek elviszel. Szalad a merre, nézek a nap,
szülőként is egyben nyelvészként hogy látja? Tudatosan kell-e a gyermekeket olvasó emberré nevelni?
Én azt hiszem, hogy a tudatos nevelés az mindig egy kicsit erőltetett. Úgy gondolom, hogy nem a tudatos nevelés a fontos, hanem a személyes példa, az a tapasztalat, amit bele tudunk vinni egy gyereknevelésbe. Miért mondom ezt? Úgy gondolom, hogy a gyereknevelés az ugyanolyan fázisokon megy keresztül, mint mondjuk az irodalom alakulása. És sosem olvasással, olvasott szövegekkel kezdjük, hanem az irodalom is úgy kezdődik, hogy egyfajta szóbeliséget feltételez, úgyhogy olvasóvá is úgy lehet nevelni a gyereket, ha szóbeliségét próbáljuk fejleszteni. Igyekszünk kialakítani, igazzá tenni, teljessé tenni. Nem feltétlenül kell rögtön olvasni a gyereken, hanem inkább a mesélés az, ami odáig veszett, hogy a gyerekből tudatos olvasó válik a jövőben.
Úgy véli, hogy a mesélés, a felolvasás, a játék, a mondókák esetleg nagyobb sikerrel érik el az olvasóvá válást a későbbiekben, mint amikor már megtanult a gyermek olvasni, és akkor ajánlgatunk könyveket, vagy más módszerekkel próbálkozunk?
Én úgy gondolom, hogy ha egy gyerekkel elkezdünk foglalkozni, akár nyelvileg is foglalkozni, játszunk, dalocskázunk, mondókázunk, mesélünk neki, akkor a gyerek, amikor felnő, megjelenik benne az igény, hogy ő maga olvassa el azt, amit a szülőtől hallott. Ha a gyereknek történeteket mesélünk, akár azt is lehet, hogy én olvasok egy regényt szülőként, és aztán a gyereknek elmesélem egy gyerek változatát, akkor a gyerek felnő, és elkezdi ezt a történetet keresni. Keresni az olvasmányaiba. Visszaemlékszik arra, hogy az édesanyjától miket hallott erről a szereplőről, vagy erről a szituációról, és megkeresi a regényt. Én magam is ilyen voltam. Tehát nekem például az édesanyám mindig mesélte Sinuhé történetét, mert hogy ő olvasta ezt a regényt, és neki nagyon tetszett. És én tudom, hogy amikor odáig megértem, hogy korban megértem ezt a 13-14 éves kort, akkor a kezembe vettem a történetet, és azért olvastam újra, mert gyerekkoromból megmaradt ez az élmény. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos a szülők részéről, hogy belevigyünk ilyet a nevelésünkbe, belevigyünk ilyet a hétköznapokba, hogy arról beszéljünk, tehát szóbelileg, úgymond megteremtsük azt, amit mi olvasunk.
Sokan nem olvasnak, vagy nincs rá idejük, bár szeretnének. Milyen lehetőséget lát arra, hogy ezt esetleg másképpen pótolják a szülők? Tehát ha a saját élményeiket nem tudják így elmondani.
Nagyon nehéz elvárni a gyerektől, hogy olvasson, hogyha mi sem olvasunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy nyilván, hogyha a hétköznapokat úgy töltünk, hogy folyamatosan robotolunk, már pedig ilyen világban élünk, hogy folyamatosan robotolunk, sokkal kevesebb időnk marad, helyünk marad arra, hogy olvassunk. Ilyenkor talán most már ez a digitális világ átvette a helyet Érdemes mondjuk hangos könyveket hallgattatni a gyerekkel, vagy akár népmeséket nézetni, mert sokkal több, a látványvilág az most már eluralkodott tulajdonképpen a nevelésben is, a hétköznapjainkban is, csak hogy nem elég megnézetni a gyerekkel, nem elég meghallgattatni a gyerekkel, hanem ha este beszélgetünk, már pedig erre mindig kell, hogy legyen időnk egy nevelési folyamatban, hogy beszélgetünk, akkor ezt meg is kellene vitatni, meg is kellene fordítani a történetet, megnézni több szempontból, hogy a gyerek mit gondol róla. És azt hiszem, hogy egy ilyenfajta nézőpont adás a gyereknek, ez elindíthatja azon az úton, hogy gondolkodva olvasson, és hogy olvasson egyáltalán.
Melyik az a gyermekév, amiben úgy gondolja, hogy érdemes esetleg ilyenekről mesélni a gyermekemnek?
Úgy gondolom, hogy attól kezdve, hogy megfogan, beszélni kell, történeteket kell mesélni, és fejleszteni kell a gyereket. Tehát nincs olyan, hogy akkor na most 3 éves kortól fogunk foglalkozni azzal, hogy belőled igazán olvasó ember váljon. Ilyen nincs, hanem a fokozatosság elve az, ami itt érvényesül. Tehát ha én azt akarom, hogy az én gyerekem olvasó legyen, és értse is azt, amit olvas, meg érezze is azt, amit olvas, akkor erre föl kell készítenem. De nem úgy, hogy mondjuk 2 éves kortól elkezdelek készíteni, hanem úgy, hogy a nyelvi bázisát, az elképzeléseit, a nyelvi fogalmait, a nyelvi képeit, azt folyamatosan fejlesztem azáltal, hogy beszélek hozzá, és saját történeteket hozunk létre.
Most 6 éves a lánya, indul iskolába. Ön hogy látta az óvodáskort? Voltak olyan kezdeményezések, hogy a 6 éven aluliak olvasás kultúráját fejlesszék az óvodában? Esetleg ellátogattak könyvtárakba, könyvlapozgatásra vagy felolvasásra?
Szerencsés helyzetben vagyok, mert az én lányom egy jó óvodába járt, és bár nem látogattak könyvtárt, mert egy kis településen nem biztos, hogy van rá mód, hogy mondjuk bemenjenek a könyvtárba lapozgassak, de volt saját könyvtára például a csoportnak, és ott gyakran láttam azt, hogy a gyerekek lapozgatják a könyveket, megízlelik, úgymond, a könyvet, mert a könyvnek ugye van illata, van tapintása, tehát egy teljesen másik közeget kapunk, és ez szerintem nagyon fontos. És a másik dolog, amit láttam az óvodában, hogy arra törekedtek, hogy a gyerekek ott legyenek, tehát hogy halljanak megzenésített verseket, ami nagyon fontos, mert otthon nem biztos, hogy a gyereknek bekapcsoljuk, de hogyha a gyerek hall az óvodában egy zenés verset, és esetleg megtanulja ezt a verset akár énekelni, és akkor ez is egy olyan dolog, ami közelebb viszi őt az irodalomhoz. Úgyhogy én ilyen szempontból szerencsés anyuka vagyok, mert nálunk ez az óvodában folyamatosan megtörtént, arról nem is beszélve, hogy mondókáztak, meséltek nekik, és ezáltal fejlesztették a gyereknek az olvasás kultúrát. Yeah.
Kudlatyák Krisztina irodalmáról beszélgettünk arról, milyen meglátásai vannak 8 évnyi olvasótábor szervezése után.
Mivel ön olvasótábort vezet, hogy látja azoknak a gyerekeknek, akiknek nem volt meg ez az élményháttér, és nem egy olvasó közegből, egy beszélgetős, történetfeldolgozós családból jöttek, azoknak hogy megy a könyvhöz való közeledés?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, meg érdekes is. Az a tapasztalatom 8 év alatt, hogy amikor eljön egy gyerek olvasótáborba, akkor általában úgy jön el, hogy van egy félelem a szülőben is benne is, hogy akkor most olvasni kell. Viszont a gyereket kell valahová nyáron tenni, tehát az olvasótábor az egy jó hely, ahol el lehet tölteni az időt. Aztán, amikor így beülnek a foglalkozásokra, akkor ugye a foglalkozásokon mi bizonyos szövegekkel, témákkal foglalkozunk, tehát mindig van egy téma, amit kifejtünk, és ahhoz keresünk szövegeket. És a gyereknek olyan jó kis önálló gondolatai jelennek meg, annyira, amikor boncolgatjuk a szövegeket, akkor annyira érdekes gondolatok jelennek meg, és hogyha ezeket kiemeljük, megdicsérjük, akkor a gyerek elkezd jobban vonzódni ahhoz, amit olvas. Mert azt látja, hogy hoppá, nem csak szavakat olvasok össze, hanem ezek összeállnak gondolatba, összeállnak mondani valóval, és ez a mondani való valahol túlárad rajtam, és olyan gondolatokat hoz elő belőlem, amit egyébként talán nem jutnának eszembe. És pont ez a lényeg egyébként az olvasásnak, pont ez a kulcsa, hogy nem a történeteket kell olvasni. De amikor olvasunk egy regényt, akkor nem feltétlenül a történet kell, hogy érdekes legyen benne, meg nem a történetet jelzem meg, hanem azt, amit érzek közben, mert hogy az értelmi intelligenciámat fejleszti. Ha én azt érzem közben, hogy itt valami túlárad bennem, tehát van egy katarzis érzésem, vagy van egy szomorúság érzésem, de összetudom hasonlítani a saját életemből példákkal, akkor az olvasás számomra élménnyé válik, mert valami olyanról szól, kicsit másképpen, amit egyébként én is megélek, vagy megélhetek.
Ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy az olvasás az kihozza belőlünk azokat a nem megfogalmazott érzéseket, gondolatokat vagy történéseket, amik bennünk vannak?
Igen, úgy gondolom, hogy az olvasás egyfajta terápia is. Nem feltétlenül lexikális, és nem feltétlenül tárgyi tudást ad nekünk, hanem az élmény maga érzelmi intelligenciát fejleszt, és olyan dolgokat hoz elő belőlünk, amit nem feltétlenül mondunk ki, hallunk meg egyéb esetekben, de ez fejleszti a gyereket, és fejleszt minket is. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Például, amikor a Piroska és a Farkast olvassuk. A pozitív és negatív hősök, mindig azt hiszük, hogy ugye Piroska a pozitív hős, Farkas a negatív hős, és így is beszéljük meg a gyerekkel ezt a mesét, például ha megbeszéljük, vagy elmondjuk, és így is érzékeltetjük. De nagyon sokszor alakul ki egy gyerekben kérdés, hogy például miért? Tehát a Farkas a dolgát teszi, úgymond a világban. Ugyanúgy viselkedik, ahogy egy egyszerű farkas is, tehát miért ruházzuk fel negatív érzelmekkel? Ha megfordítjuk a történetet, és mondjuk el tudjuk játszani ezt a gyerekkel, hogy ezt a történetet a farkas szempontjából mesélje el, akkor a gyereknek a nézőpontja változik, mert megtanul nézni más szemszögből is. Megtanulja azt, hogy nem biztos, hogy minden negatív, amit elsőre negatívnak látunk. Ilyen értelemben tud fejleszteni érzelmi intelligenciát.
De előbb el kell jutni ahhoz, hogy elolvassa a Piroskát és a Farkast.
Nem, előbb el kell mesélni neki, mert úgy fogja elolvasni, ha mesélünk neki. Tehát azt, hogy egy gyereket leültetünk olvasni, anélkül, hogy megteremtettük volna számára az olvasásnak az izgalmát, anélkül nem lehet. Ha kényszerítünk valakit, ezért rosszak egyébként a kötelező olvasmányok, tehát akár a folyamatban szülőként, akkor a gyerek nem fogja szeretni, mert a kényszerűségeket általában nem szeretjük. De ha folyamatosan vezetjük be ebbe, hogy ezeket elmeséljük, kommunikálunk vele a történetekről, akkor a gyerek maga is kíváncsi lesz, hogy vajon az a történet úgy van-e leírva, ahogy anya olvasta, ahogy anya mesélte. Vajon látom-e benne azok a negatív vagy pozitív érzéseket, amit akkor éreztem, amikor anya mesélt, vagy azért olvasom el, mert emlékeztett anyára vagy édesapára a történet. Tehát van egy ilyen vonzata is.
Hogy látja az évek alatt
mikor visszatérnek a gyermekek következő jön az olvasótáborba, akkor addigra közelebb kerültek a könyvekhez?
Ezt úgy mondanám inkább, hogy nem a könyvekhez kerülnek közelebb, hanem a történetekhez. Mert nem feltétlenül válik mindenkiből olvasó, viszont értelmező mindenkiből lehet. És nagyon fontos, hogy azt, amit elolvasnak, azt érzelmileg és értelmileg is pontosan meg tudják fejteni. És ezzel kerülnek olvasótáborba közelebb a gyerekek az irodalomhoz, tehát magához, az irodalomhoz kerülnek közel.
Én úgy gondolja, hogy amikor olvasunk valamit, akkor mi azt fejtjük meg, amit olvasunk, vagy magunkat fejtjük meg azáltal, hogy elolvastuk azt.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen magunkba utazunk. Tehát minden egyes olvasási élmény az egy utazás önmagunkba. Azért van az, hogy valamelyik könyv közel áll hozzám, valamelyik nem, mert a története mindegyiknek nagyon jó. De hogyha nem tudom, tehát nincs az az élettapasztalatom, vagy nincs egy olyan szituáció, ami engem arra emlékeztet, vagy nincs az az érzés meg bennem, tehát valami miatt nem éltem meg olyan érzéseket, akkor a könyv számomra érdektelenni válik. Nem fogom érteni. Nem fogom átérezni, és akkor számomra az a könyv unalmas.
Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek, és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél, de nem fúj vissza a bőröm, páncélból van a szívem, pedig a cél. Mindegy, hogy mennyire rögös az út, elmegyek, nem számít a távolság, csak veszem a bátorságot hozzá, és szedem a sátorfát. Nem lesz több üzenet, itt hagyom mindenemet, megyek, amíg van erő. Ott húzom fel a táboromat, ahol a lábnyomomat elmossa majd az eső. Ami a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a tégyen, majd elmegyek és ha nem lát senki, ott verek egy tábor, a múltat nem tudom jóvá tenni, maradok távol. A szeretőm a remény, megpróbálnám a szerencsén, de a bal szerencse szerelmes belém. Szívem a motor, még várja napokon, most szólok, hogy kicsit kések, hogy csomasodott az élet, nem mondom, majd ha visszatérek. Nem lesz több üzenet, itt hagyom mindenemet, megyek, amíg van erő. Ott húzom fel a táboromat, ahol a lábnyomomat elmossa majd az eső. Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a végén, majd elmegyek és ha nem lát senki, ott verek egy tábor, a múltat nem tudom jóvá tenni, maradok távol.
Kedves hallgatóink, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének műsorát hallották. Az olvasásról készített kárpátaljai riportműsor második részét október 9-én, kedden, a szokásos időben, tehát 8:30-kor hallgathatják meg. A viszonthallásra.
Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.